Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit! A mai napnak a témája a 10 parancsolat és a bűn, vagyis milyen lehet a törvényhez való viszonyunk már, mint nekünk embereknek. Sok kérdésre fogjuk keresni a választ, többek között, hogy mi a különbség az emberi és az isteni törvények között, mi a bűn, miről szól a 10 parancsolat, lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat, változott-e, változhatott-e a 10 parancsolat érvényessége az idők folyamán, és nekünk embereknek milyen lehet a viszonyunk a 10 parancsolathoz. Mottunk, mint a mesében továbbra, és aki nem hiszi, járjon utána, hát most már természetesen mindenki a Bibliában járjon utána. És akkor most is azt mondom, mint minden egyes alkalom, amikor a bibliai témákhoz kezdünk, hogy egy rövid imára álljunk fel, legyenek szívesek. Drága Teremtő, mennyei Atyánk, megváltó Jézusunk! Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te jöttél a Földre, hogy megváltsál minket, hogy a bűneinktől megszabadíts. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, tisztítsd meg a lelkünket, a szívünket, az elménket. És kérünk, Urunk, arra is, hogy vigyázzál ránk, őrizd meg minket, nyisd meg a szívünket, fülünket, hogy halljuk és megértsük azt, amit Te üzenni kívánsz ma. Tudjuk, hogy a törvény az az emberekért adatott, és tudjuk azt is, hogy ezt szinte lehetetlen betartani, csak a Te segítségeddel. Kérünk, Urunk, hogy megértsük a Te üzenetedet, hogy mit kívánsz a törvényen keresztül nekünk, embereknek itt 2009-ben üzenni. Kegyelmedből, amen. Azt mondja a Biblia, hogy a világunk a teremtéskor tökéletes volt. Ebből a tökéletes állapotból aztán a bűneset óta folyamatosan romlik, mi az ember romlik emberileg, biológiailag, romlik erkölcsileg, és az emberi társadalmak is folyamatosan romlanak. A Biblia állítása eltér attól az általános gyakorlattól, hogy mi azt gondoljuk most, hogy a technikai fejlődés kapcsán az ember fokozatosan fejlődik, és az emberi társadalom is fejlődik, és hogy a tudomány mindent meg fog oldani. A Biblia ezzel szöges ellentétben van. Azt mondja a Biblia Dániel könyvében, amikor az emberiséget jellemzi, hogy akkor Nabukodonozor idejében a babiloni királyságban volt szinte az emberiségnek a csúcspontja. Úgy mondja, hogy te vagy az aranyfej, mondja Nabukodonozornak. Utána jön majd Médó-Perzsia, ezüst melléskarok, és ahogy értéktelenednek lefelé, mert hát az arany a legnemesebb fém ezek közül, aztán ezüst, bronz, vas, úgy értéktelenedik az egész emberi társadalom. És azt mondja, hogy utána jön a bronzderék, ez volt Görögország, aztán jönnek a vas lábszárak, az ókori Róma, majd aztán jön a vas és cserép keverékű lábfeje megosztott Európával, egyben a világegyetem. És képzeljük el, hogy mi már ebben az időszakban élünk, a vas és cserép, két nagyon értéktelen valami, és elég ingatag valami, látjuk is a világon. De ami elgondolkodható az az, hogy azt mondja a Biblia, hogy aranyfeje van Babilon idejében, és rettenetes ábrázattal. Tehát az egész emberi történelemről, több mint 2600 évvel ezelőtt azt mondja a Biblia, hogy az egész emberi történelem az egy rettenet. Azt mondja Vivien Fabre, akinek a valóságos neve Molnár Éva, ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. Két rendszer van. A Biblia azt mondja, hogy van egy teokrácia, de hát van egy demokrácia is. Most mi demokráciában élünk, a teokráciát csak a Bibliából tudjuk megismerni. Azt mondja a demokrácia, hogy népuralom van. Mit jelent az, hogy népuralom? Hát elvileg a miénk az uralom. Így van ez? Hát igen, 4 évente egyszer esetleg, amikor szavazunk, azon a napon valami uralmunk van. Ennek az egész demokráciának az alapja a római jog, és azon belül is a magántulajdon védelme. Bár azt mondják, hogy igazságszolgáltatás van, én erre csak annyit tudok mondani, hogy jogszolgáltatás van, de az is olyan, amilyen. Azt mondja a Biblia, hogy van egy másik rendszer, a teokrácia, ebben a zsidóknak volt alkalmuk élni, ez a görög teosz isten és a kratein uralkodni szóból származik, itt Isten az uralkodó, és az ő uralkodása az úgy valósul meg, hogy bírákon keresztül. Tehát, hogyha a Bibliát előveszük és megnézzük, hogy hogy működött a bírák korában, akkor azt láthatjuk. A bíra volt az úgynevezett igazságozó. Ennek az egésznek az alapja a 10 parancsolat, és ebben pedig nem a megszerzett tulajdon, hanem az ember védelme áll. Itt igazságszolgáltatásról beszélhetünk. Én most csak azt szeretném megmutatni, hogy a jogszolgáltatás és az igazságszolgáltatás között hatalmas különbség van, majd fogjuk érezni, hogy mi az, hogy igazság, és mi az, hogy jog. A jogszolgáltatásra hoznék egy nagyon érdekes példát. Valószínű mindenki, aki a sajtót figyelte, emlékszik rá, hogy volt egy apa meg egy fia, romák voltak, akiket elítéltek azért, mert hogy ők állítólag megöltek egy embert. 5 év után kiderült, hogy nem ők voltak, akkor kiszabadultak a börtönből, tehát őket úgy ítélték el, hogy nem volt valós bizonyíték. Elítélték, és amikor kiszabadultak, akkor 500 ezer forintot akartak nekik kártérítésként az 5 évért megítélni. Éves szinten 100 ezer forintra taksálták a börtönben eltöltött évüket. És amikor ezt ők fellebbezték, akkor arra hivatkozott a bíró, mikor ezt így megállapította, ezt a 500-500 ezer forintot, hogy egyszerű emberekről van szó. Felháborító? Fel. Mondanék egy azért egy másikat is, hogy azért volt egy ilyen is. Ha jól belegondolunk, a Móri mészállásnál is elkaptak két embert, akiről kiderült, hogy nem ők követték el, tehát ott is bizonyítékok nélkül sikerült az igazságszolgáltatás helyett, én azt mondom, hogy a jogszolgáltatásnak leültetni két ártatlan embert. Ez később derült ki itt is. És hogy mégis van olyan, aki meg megúszza, hát azért mondok egy példát, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy volt egy népszerű zenész, aki aztán utána el is ment Magyarországról, de most már újra visszajött. Ez a zenész ez azt követte el, hogy a budai oldalon jött lefelé Budapesten az úton hatalmas nagy sebességgel, mint egy 110-120 km/h sebességgel jött, ott, ahol 50-nel lehetne menni. Áthajtott a piroson, és belevágódott a szemben, a pirosnál álló rendőrautóba. A rendőrautóban ülő rendőr az egyik meghalt. Utána derült ki, hogy a kocsira nem volt kötelező felelősségbiztosítás se, és hogy a zenész kábítószer hatása alatt állt. Ebből a négyből egy is elég ahhoz, hogy például engem becsukjanak. Őt nem csukták be. Méghozzá olyan szinten nem csukták be, hogy még eltűntek a vérlabor eredmények is a rendőrségről. Érezte, hogy gáz van, úgyhogy elment Skandináviába, és ott élt egy pár évet, de most már újra visszajött. Na ez a jogszolgáltatás. Nevetséges. Na mi az a bűn? Hát mi az a bűn? Mi a bűn? Vegyünk egy példát. Itt van egy gyönyörű autó, és én ezzel megyek mondjuk itt Gyömrő főútján 150-nel. Ezzel lehetne 250-nel is menni, és mondjuk én 150-nel így végig cikázok. Ki mondja azt, hogy ez bűn? Senki? Wow! Akkor jövök és 150-nel végig cikázok, kérem, hogy álljanak oda, amikor a rendőr leint. Vagy bemegyek a egyirányú utcába szembe. Az bűn? Aha. És honnan lehet ezt tudni, hogy akkor, ha én 150-nel megyek, az bűn, vagy hogyha én egyirányú utcába szembe bemegyek, az bűn? Milyen van? Micsoda van? Tehát van egy közlekedési törvény, a KRESZ azt mondja, hogy lakott területen 50 km/h lehet menni. Azt mondja, hogy egy irányú utcába szemben nem lehet bemenni, mert az azért egy irány, hogy csak egy irányba lehet közlekedni. Vagyis a bűnnél onnan tudjuk, hogy valaki elkövetette bűnt, hogy áthágta a törvényt. Érdekes, hogy a Biblia ezt konkrétan meg is fogalmazza. Azt mondja, bűn pedig a törvénytelenség, pontosabb fordításban a törvényszegés. Miért is kell akkor a törvény? Azért kell a törvény, mert ha nincsen törvény, akkor nem tudjuk mihez viszonyítani az emberi cselekedeteket. Nem tudjuk mihez viszonyítani azt, hogyha én csinálok valamit, az szabad, vagy nem szabad, törvényes, vagy nem törvényes. Nincs, ami meghatározza az ember számára, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem. Képzeljük el, ha nem lenne semmilyen törvény, és mindenki azt csinálna, amit akarna. Hát lenne itt szép nagy gyilkolászás, én azt gondolom, meg rablás, meg minden, nem? Nem biztos, hogy élne még az emberiség, hogyha semmilyen törvény nem lenne. Na hát minek is a törvény? Azt mondja a Biblia is nagyon precízen. Azt mondja, a bűn ismerete a törvény által vagyon. Tehát törvény, ha van, akkor tudjuk ahhoz viszonyítani, hogy mi bűn, mi nem. Azt mondja a Biblia, hogy a törvény által ítéltetnek meg az emberek, és azt is mondja, hogy bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Tehát ha nincs törvény valamire, akkor ott nem lehet bűnről beszélni. Ezért én emlékszem rá már az új demokráciában 1990 után voltak olyan politikusok, akik azt mondták, hogy amit csináltunk, az minden nagyon törvényes volt. Megkeresték a kiskapukat, hogy hogy lehet lopni, csalni, hazudni, és azt mondták, minden nagyon törvényes volt. Az már egy másik kérdés, hogy etikus is-e? És azt mondja a Biblia még, hogy mert törvény nélkül holt a bűn. Tehát ha nincs törvény, akkor bűn sincs. Tehát a törvény az nem más, mint egy olyan tükör, amiben ha belenézünk, akkor látjuk azt, hogy mi elkövettünk-e valamilyen bűnt, és megláthatjuk a saját bűneinket. Nézzük akkor még tovább, hogy a Biblia azért egy kicsit tovább megy ezen, hogy csak törvényszegés. És azt fogjuk látni, hogy egy eléggé komoly feladatot ad az ember számára a törvény ismerete és a Biblia bűnhöz való viszonya, hogy mi minden bűn a Biblia szempontjából. Nem csak azt mondja, hogy a törvényszegés bűn, hanem azt mondja, hogy minden igazságtalanság is bűn. Menjünk vissza az előző dologra. Ott volt a két roma apa és fia, ott volt a két ember, akit a móri mészárlás miatt elítéltek, és ott volt az, akit valóban el kellett volna ítélni, és azt meg futni hagyták. Ezek szerintem ebbe a kategóriába tartoznak, hogy igazságtalanság, nem? És hallottak arról, hogy a bírót elítélték volna? Pedig ő követte el. Aztán egy harmadik megfogalmazás szerint a Biblia azt mondja, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Húha! Már nem csak arról van szó, hogy törvényszegés, már nem csak arról van szó, hogy igazságtalanságot teszek. Azt mondja a Biblia, ha tudnék jót cselekedni, de nem cselekszem, akkor az nekem bűnöm. Hogy kell ezt érteni? Például látom, hogy egy anyuka tologatja a kis gyerekkocsit, és felszállna a buszra. Oda megyek-e és segítek-e neki, miközben nekem mind a két kezem szabad? Ez egy jó cselekedet, nem? Ha nem teszem meg, de látom, hogy neki szüksége van az én segítségemre, akkor én elkövettem egy bűnt. Itt, ha úgy belegondolunk, az emberek még le is lökik a másikat, mert ő akar feljutni először a buszra, hogy le tudjon ülni. És azt mondja a Biblia, hogy van még valami, de mielőtt azt megnéznénk, nézzünk meg azért a világba kitekintve, hogy tudnánk-e jókat cselekedni. A fejlett világ élelmiszer túltermeléssel küszködik. Olyan szinten, hogy margarin hegyek vannak hűtőházakba betárazva, és el lehetne látni vele a szegény világot, a fejlődő világot is, a harmadik világot. Csak ott nincs fizetőképes kereslet. Most éves szinten mintegy 57 millió ember hal meg éhen. Csak éhen. Ezt ha lebontjuk napi szintre, 156 ezer ember. Horrorisztikus szám. Gondoljunk bele, hogy Magyarországon Budapest a legnagyobb város, aztán a következő három város, Debrecen, Miskolc, és már Pécs meg Szeged, az ez alatt van. Mint hogyha naponta egy szegednyi város éhen halna. És aztán a bűnre ad egy másik meghatározást is. Azt mondja, hogy nem csak a tiltások átlépése, hanem a törvény be nem töltése is bűn. Hát akkor ezek után meg kellene ismerkedni, hogy mi az a törvény, mert hogyha azt mondja, hogy nem csak a tiltások átlépése, meg nem csak, hogyha tudnék jó cselekedni, de nem cselekszem, hanem ha nem töltöm be a törvényt, már az is bűn, akkor ezt meg kell ismerni. Na nézzük meg, hogy akkor mi is ez a törvény. Azt mondja a Biblia, és az egész Bibliában egyetlen egy helyen találunk egy olyat, hogy az Isten a saját ujjával írt fel valamit. Ez két kőtáblába a 10 parancsolat. Én vizuális típus vagyok, hát Mózes ezelőtt egy olyan 3500 évvel élt, már láttam én ilyet, hogy lézerrel begravíroztak valamit. Én el tudom képzelni, amikor Mózes láthatta ezt a szikrázó kőtáblát, amikor abba beírja a törvényt, hogy az milyen lehet. Hú, micsoda hatása lehetett annak, nem? És azt mondja a Biblia, hogy az Isten az ujjával írta be a két kőtáblába a törvényt. Ez az egyedüli, amiről azt mondja a Biblia, hogy ezt az Isten saját kezével írta. Úgyhogy ez valami nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen. 10 parancsolatnál az első kőtáblán van 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos dolgok, az Istenhez való viszonyunk. A második kőtáblán van 6 parancsolat, az pedig az emberekhez való viszonyunk. Van egy kérdésem, ismerje valaki ezt mind a 10-et? Ó, hát azért itt vannak lelkes biblia tanulmányozók és forgatók, tehát sokan ismerik, örülök neki. Na nézzük meg, hogy a törvény mit mond. Volt-e valaki itt kisdobos? Örülök, azért voltunk egy jó páran kisdobosok. Szuper, mi volt a kisdobos életnek a törvénye? A kisdobos élet 6 pontja, így van. Méghozzá úgy mondja, az egész úgy van megfogalmazva, hogy 6 pont a kisdobos élet törvénye. Kik voltak a kis dobosok? Akik általános iskola alsóban voltak, 1, 2, 3, 4 osztály. Ez a kis dobos kor. Hát ez elég pici kor, elég kicsi gyerekekről van szó, de nézzük meg, hogy miket fogalmaz meg a kisdobos élet 6 pontja, mint a kisdobos élet törvénye. Azt mondja az első pont, a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Az, hát ezzel lehet így kezdeni valamit, de mi az, hogy hűséges gyermeke? Jó. De aztán nézzünk egy ilyen pontot, azt mondja a második pontban, hogy a kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. Én egyébként úgy gondolom, hogy kisdobos korban még ez meg is történik. Én középiskolában tanítottam, ott már szinte erről nem lehet beszélni, hogy a szüleit szeretnék, vagy tisztelnék. Aztán a harmadik pont, a kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos, mint iskolásnak mi a fő feladata, mi a munkája? A tanulás, tehát ez a harmadik pont, ez a munkával foglalkozik. Negyedik pont, a kisdobos mindig igazat mond. Na, hadd kérdezzem meg most azokat a hölgyeket és úrembereket, akik azt mondták, hogy voltak kisdobosok, hogy voltak-e utána úttörők? Voltak? És ennek a pontnak ennek mindig eleget tettek? Akkor hogy lehet, hogy voltak úttörők? Valami nagy hiba van akkor ebben a rendszerben. Jó, menjünk azért tovább. Azt mondja, hogy a kisdobos tiszta, rendes és pontos. Hát, jó, örülünk neki. És azt mondja a hatodik pontban, hogy a kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő vörös nyakkendőjére. Szorgalmasan tanul, segíti társait. Mindig igazat mond. És úgy él, hogy méltó legyen. Megérdemeltük mi azt a vörös nyakkendőt? Mert az van, hogy méltó legyen. Na tehát a kisdobos életnek egy nagyon pici szakasza az embernek, ez a 4 év, és már annak is vannak törvényei. Eléggé durvának tűnik ez úgy első ránézés, hogy már akkor törvényeket kell szabni. Miközben most azt mondják egyes pedagógiai módszerek, hogy egy gyereket hagyni kell kibontakozni, nem szabad korlátok közé szorítani. Hadd nőjön, mint a vadalma. Na ezekből aztán érdekes felnőtt lesz. Tehát szereti tiszteli szülei tanítóit, mindig igazat mond, nézzük meg ezt, hogy jelenik meg a Bibliában, a 10 parancsolatban. A 10 parancsolatban az második kőtábával kezdjük az emberekhez való viszonnyal, csak azért, mert hogy ez egy kicsit úgy egyszerűbbnek tűnik innen, és akkor utána fogunk majd áttérni az első kőtáblára. Azt mondja az 5. parancsolat, tiszteld atyádat, anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istenedet tenéked. Én emlékszem rá, mikor tanítottam, hogy ez a 14-től 18-es korosztályig, nem tudom, hogy a csorda szellem hatására-e, de a gyerek akkor képes azt gondolni, hogy az apja meg az anyja a leghülyébb ember a világon. Komolyan. Találkoztam ilyenekkel. És hiába mondtam neki, hogy nem, hidd el, gyerek, hidd el, a te szüleid azok olyan szinten szeretnek téged, hogy majd rá fogsz jönni, hogy az a baráti kör, aki most itt van körülötted, meg akivel te most elmész mindenféle hülyeségekbe, csibészségekbe benne vagy, azok le fognak tűnni akkor, hogyha te bajba leszel. Egyetlen egy dologra számíthatsz, a szüleidre számíthatsz, ahogy nősz. És a szüleidre még 30 évesen is számíthatsz, 40 évesen is számíthatsz. Fel se fogta. Azt mondta, az én szüleim hülyék. Mondom neki, miért? Ha, dolgoznak napi 8 órát, azt alig keresnek valamit. Ja, de te ide jársz az iskolába, nem? A Biblia azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat. Példabeszédeknél így mondja, a véneknek ékessége az unokák. Az ékességek, azt lehet úgy is fordítani, hogy dísz vagy ékszer az unokák. És a fiaknak ékessége az atyák. De jó lenne, hogyha ez így lenne. Ma inkább azt látjuk, hogy a szülők szeretnek büszkék lenni a gyerekükre, de fordítva ez nem nagyon szokott igaz lenni. 6. parancsat azt mondja, ne ölj. 7. parancsat azt mondja, ne paráználkodjál. Ne törj házasságot. Már az első emberpár gyermeke az egyik megölte a testvérét. És onnantól kezdve folyamatosan megy. Aztán vannak, akik érdekes módját választják az öngyilkosságnak. Nem leugrik a templom tetejéről, hanem így tűket szurkál magába, aztán egyszer csak csodálkozik, hogy már nem ébred fel többet. Az öngyilkosság és gyilkosság. Jézus azt mondja erre a 2 parancsolatra. Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. És azt mondja, tovább megy Jézus ezen, azt mondja, én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Jézus azt mondja, hogy aki haragszik a másik emberre, az már olyan, mintha megölte volna. Húha! Szoktunk-e haragudni? Jó kérdés, nem? Nem kell nekem válaszolni. Azt mondja, ne paráználkodjál, azt mondja a 10 parancsolat. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, én pedig azt mondom néktek, hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha ránézünk egy nőre, és azt úgy megkívánjuk, már elkövettük a paráznaságot. Pedig nem is mondtuk ki, és fizikailag nem követtük el, de Jézus azt mondja, hogy ekkor már elkövettük. Abban a világban mondja ezt Jézus, amikor még azért a nők nem vetkőztek le annyira az utcán, mint most. Most képzeljük el, hogy nyáron lehet nézni, csak ki kell menni az utcára. A nők már nem felöltöznek, hanem inkább levetkőznek. Azt mondja a Biblia a következő parancsat, ne lopj! Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ma szinte rendszeres a lopás, a szerződések megszegése, az írott szerződések nem számítanak semmit, nem fizetik ki a bérét az alvállalkozóknak az építőipari cégek, és simán hamisan tanúskodnak a bíróság előtt. Mindenféle következmény nélkül. Tudom ajánlani a Bibliának Mózes könyveit, amiben le vannak írva a polgári törvények. Csodálatos. Az alapján gyönyörűen működött a zsidó közösség a bírák korában. Azt mondja a hazugságra, illetve a beszédre a Biblia. Azt mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. A Biblia azt mondja, hogy tökéletes csak Isten. És az ember is ugyan tökéletes volt akkor, amikor megteremtette, de onnantól kezdve már nem tökéletes, hanem megy lefelé. És azt mondja a Biblia, hogy ha el tudjuk azt érni, hogy a beszédünkkel nem vétkezünk, akkor vissza tudunk jutni arra a tökéletesség állapotára. Egy másik helyen azt mondja, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben. Most a valóságsók idején nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a tréfálkozásról. Azt mondja, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Ma azt lehet látni a tévékben, hogy valóságsókban, meg különböző készáltverésokban csapdákat állítanak embereknek, hogy ilyen kínos helyzetekbe hozzák őket, csak utána belevigyorognak a kamerába, hogy csak tréfáltunk. A Biblia azt mondja, hogy ez súlyos bűn. A vitatkozásra is van egyébként a Bibliának szava, azt mondja, a botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Milyen sok ember ragaszkodik a vélt vagy valós igazához. És aztán a végén még verekedés is van belőle. Családon belül is. Azt mondja a Biblia, hagyd ezt, ne vitatkozzál, kerüld az ilyesmit, mert abból csak háború lesz. Na nézzük meg a 10. parancsolatot, és azt szoktam mondani a 10. parancsolatra, hogy ha ezt elolvassa egy ember, akkor innentől kezdve nem lehet kétsége afelől, hogy a Bibliát azt Isten adta, és a 10 parancsolatot is. Na nézzük meg, mit is mond a 10. parancsolat. Azt mondja, ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Azt mondja, ne kívánd. Miért is baj a kívánság? A Biblia azt mondja, a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nem. Egy másik ilyen azt mondja, kívántok valamit, és nincs néktek, gyilkoltok, és irigykedtek, harcoltok, és háborúskodtok. Tehát azt mondja, hogy minden onnan indul el, hogy te elégedetlen vagy, megkívánod valakinek a valamiért, hogy irigy vagy. És képes vagy ezért háborúzni. És azt mondja a Biblia, hogy ne kívánd. Na jó, de hát akkor ki az a fele barátunk, amiről azt mondja a Biblia, hogy ne kívánd a te fele barátodnak. El kell olvasni Lukács evangéliumában az irgalmas szamaritánusról szóló részt, és akkor rájövünk, hogy mindenki, minden ember társunk, ami fele barátunk, azt mondja a Biblia. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most mondok valamit, X nemzetnek a dolgát lehet kívánni, Y-ét meg nem. Azt mondja, hogy mindenkinek a dolgát nem szabad kívánni. És ez akkor választ is ad arra a kérdést, hogy emberi találmány lehet-e a 10 parancsolat. Hát nyilván nem lehet a 10 parancsolat, mert mi hasznom származna egy olyan törvény adásából, amit én magam nem tudok ellenőrizni. Mert hogy az ember nem tudja ellenőrizni. Hát az lenne még a rossz világ, hogyha most az embereknek a gondolatait tudnánk olvasni, és látnánk azt, hogy ki mit gondol. Húha! Nem örülnék neki. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten viszont tudja ellenőrizni. Úgy írja le Sámuelnél. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És egy másik helyen azt mondja, az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Tehát mi emberek nem tudjuk ellenőrizni, de az Isten pontosan tudja, hogy ki mit gondol. És ezért van az, amikor Jézus azt mondja, ha asszonyra tekint, és megszületik benne egy kívánság, de nem mondta ki, nem tett semmit érte, már vétkezett. És az Isten ezeket mindet jól látja, érti, és el kell, hogy áruljam, fel is van jegyezve. Lesz majd egy olyan előadás, kettővel az utolsó előtt, ami az ítéletről fog szólni, na ott majd szépen kivesézzük ezeket a dolgokat. Tehát emberi találmánya a 10 parancsolat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem, ha csak az utolsó parancsolatot megnézzük. És az is igaz, hogy ha az utolsó 6 parancsolatot, a második kőtáblán lévő parancsolatokat betartanánk, akkor már most itt lenne a mennyország, vagy itt lenne a földi paradicsom, mert hogy akkor kellene nekünk valami zár az ajtóra, vagy kellene riasztó a kocsiba? Semmi. Nyilván nem. Nem kellene börtönök, nem kellene igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás se, mert nem lenne bűn. Na akkor menjünk egy kicsit tovább. Mit mond a Biblia előtt a kisdobos élet 6 pontja? Azt mondja, hűséges gyermeke a kisdobos a hazának, szorgalmasan tanul, segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen az úttörők vörös nyakkendőjére. Nézzük, hogy ez hogy jelenik meg az első kőtáblán. Mielőtt ehhez hozzákezdünk, tisztázzunk valamit. Azt mondja a Biblia, hogy az érzéki ember, tehát az az ember, aki nem hisz az Istenben, az az ember, aki nem foglalkozott a Bibliával és nem forgatta, azt hívja érzéki embernek. És azt mondja a Biblia erről az emberről, hogy ennek fogalma nincsen arról, hogy mik az Istennek a dolgai, bolondságok néki, nem is fogja tudni felfogni sose. Úgy mondja, az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki is meg sem értheti. Na, az első parancsolat az így kezdődik. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. És azt mondja itt utána, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Már itt mond egy ilyet, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Nem azt mondja, hogy Jóskáé, vagy Juliskáé, hanem azt mondja, hogy a te Istened. Mindenkinek egy személyes Istene. És azt mondja, hogy én téged kihoztalak a szolgálat házából. Azt mondja, hogy elküldtem a fiamat érted, hogy meghajjon érted, hogy te felszabadulj a bűn rabságából. A bűn rabszolgaságából. Van-e zsidók istene? És aztán utána jöhet a magyarok istene, vagy a szlovákok istene, vagy a románok istene. Van-e ilyen? Azt mondja a Biblia, hogy nincs. Azt mondja, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek. És akkor utána még a Biblia egy másik helyen mondja is, hogy a nemzetek istene az milyen. Azt mondja, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. És akkor felvetődik a kérdés, hogy mi van a magyarok istenével? A Biblia több helyen mondja azt, mutatja be azt még a zsidók történeténél, hogy amikor harcoltak egymással, és valamelyik nemzet győzött a másik fölött, akkor mindig azt gondolták, hogy az ő istenük, mármint annak a nemzetnek az istene erősebb a másik nemzet istenétől. A Biblia azt mondja, hogy ilyen nincsen, ez mind bálványimádás, amikor ilyenekről beszélünk, hogy a magyarok istene, vagy a görögök istene, vagy a zsidók istene. Na nézzük a második parancsolatot, itt visszaköszön az, ami az elsőben benne volt. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Itt meg azt mondja, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak, ne imádd, és ne tiszteld azokat. Ez a bálványimádás. Luther és Calvin szerint az ember lelke egy hatalmas nagy bálványgyár. Hogy is néz ez ki? Hát csinálunk különböző hatalmas nagy szobrokat, oda megyünk a szobrokhoz, és elkezdünk imádkozni hozzájuk. Aztán ez lekerül képekbe is, és aztán eljutunk odáig, hogy különböző tárgyakon megjelenik. Azt mondja a Biblia, hogy ezzel az a probléma, És itt így mondja Pál apostol, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát azt az Istent, aki örökké való, és azt, aki teremtette az eget, a földet és az embert, azt felcseréljük valami gyarló dologgal, akár állatokkal. Például a ganajtúró bogárral. Amiből aztán lesz egy szent arany szkarabeusz. És hogyha ez átmegy, nem tudom, ki látta a Fáraó című filmet, Boleszláv Plusz szegényéből készült, de ha valaki olvasta, az is jó. Ott átmegy a ganajtúró bogár a hadsereg előtt, és a hadsereg megáll, nem megy tovább. Érdekes. Azt mondja Ellen White, Pátriárkák és Proféták című könyvben, az örökkévaló Isten anyagi tárgyakkal való ábrázolásával lealacsonyítjuk Isten. A teremtmény gyakorol ránk vonzást, nem maga a teremtő. Amilyen mértékben süllyed Istenről alkotott fogalmunk, olyan mértékben süllyedünk le magunk is. Tehát nem a teremtő, hanem valamilyen általunk készített teremtmény fog ránk majd hatást gyakorolni, és mi ezáltal le is süllyedünk. És aztán elsüllyedünk olyan szintre, hogy papucsokon jelenik meg Mária képe, vagy ilyen toppokon, vagy éppen eljutunk odáig is, hogy Jézust keresztre feszítve ilyen felöltöztethető babáknak lehet felöltöztetgetni, és lehet ráadni akár ilyen lánykaruhát, nyári lánykaruhát kis kalappal, kis virágocskával a betűzve, de akár be lehet öltöztetni ördögnek is. Elég szörnyű. Mi lehet bálvány, mit mond a Biblia? Azt mondja a Biblia, hogy az is bálvány, hogyha valaki például a kulináris élvezetekben, a testi élvezetekben találja az örömét, és azt mondja, kinek Istenük az ő hasok, akik mindig a földiekkel törődnek. Ismerünk ilyen embereket, nem? Aztán azt mondja a Biblia, hogy az egyház is lehet bálvány. Azt mondja, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Aztán, ha tovább megyünk, azt mondja a Biblia, hogy mindenekben ő legyen az első. Mármint, hogy az Isten. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy minden, amit mi Isten elé helyezünk, az bálvány. Gyerekeinket Isten elé helyezünk, az bálvány. Na nézzük a harmadik parancsolatot, és itt akkor van egy érdekes dolog. Két parancsolat is foglalkozik a bálványimádással, az első és a második, és két parancsolat foglalkozik a beszéddel. Foglalkozik az emberi parancsolatnál, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot, és itt is megjelenik ezen a kőtáblán is a beszéd. Azt mondja, az Úrnak a te Istenek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve. Tehát szentnek kellene tartani, és úgymond rettegni kéne attól, hogy mi mindenféle hétköznapi beszédben használjuk az ő nevét. Úgy írja Ellen White ugyanerről a részről. Isten nevének az általános beszélgetés közben történő meggondolaton említésével, jelentéktelen ügyekben a nevére való hivatkozással, valójában tiszteletlenek vagyunk az Istennel szemben. Ma pedig azt látjuk, hogy mindenki káromkodik, és ebbe szépen bele is fűzi az Istennek a nevét. És hogyha megnézzük, a világ történelemben a legtöbb bűnt azt Isten nevében követték el. Gondolhatunk itt a keresztes háborúkra, de talán a legegyszerűbb a Szent Inkvizícióra gondolni, ami nem tudom mitől volt szent, de tény, hogy 50 millió embert elpusztítottak. Eretneknek megbélyegezve. Mert nem azt vallották, amit egy egyház vallott. De aztán nézhetjük, a második világháborúban, igaz, rövidebb idő alatt ugyanúgy 50 millió ember halt meg. Fanatizálták a világot, a két diktátor, és a második világháborúval együtt a 20. században 200 millió ember halt meg háborús, erőszakos cselekményekben. Polgárháborúban, illetve nemzetek közötti háborúban. Ez azért érdekes, mert előtte lévő évszázadokban évszázadonként csak 4-6 millió ember halt meg. Gondoljuk bele, hogy itt 40-szeres a 20. században. Aztán most már tudjuk azt, hogy van olyan, hogy vallási terrorizmus, amikor öngyilkos merénylők robbangatnak fel áthatlan embereket. Ők is azt gondolják, hogy ezt az Isten nevében teszik. Na nézzük ezt a ne őj parancsolatot. A ne őj parancsolat az inkvizícióra vonatkozott? Hát hogyne? Ismerték ők a Bibliát? Hát kellett volna, hogy ismerjék, mert azt mondták, hogy ez Isten nevében követik el. De ha ismerték volna a Bibliát, akkor nem tették volna meg, Ugyanis azt mondja Titushoz írt levélben Pál apostol, az eretnek ember egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, azt mondja, hogy hagyd ott, kerüld el. Akkor miért kellett az 50 millió embert megégetni, kerékbe törni, karóba húzni, lefejezni, meggyilkolni? Na nézzük a negyedik parancsolatot, és most már a 10 parancsolatból ez az utolsó parancsolat így, mert hogy már 6-ot végignéztünk, és ez az első kőtábla utolsó parancsolata. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Tehát azt mondja, hogy még az állatok is pihenjenek szombaton, de hogyha jött hozzád valami idegen vendég, az is pihenjen szombaton, az se dolgozzon. Mert van 6 nap, amikor dolgozzál, de a 7. nap az szent nap. Az az Úrnak szentelt, az Istennek a szombatja. De miért is? Utána meg is indokolja a parancsolat második felében. Azt mondja, azért, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet és a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Azt mondja az Isten, és ezt már egyébként néztük akkor, amikor azt néztük, hogy a, miért a Biblia, és hogy van-e a hétnek valamilyen természetes ciklus eredete, és rájöttünk, hogy nincs. Még a napnak az eredete az, hogy a föld egyszer megfordul a tenger körül, a hónapnak az, hogy a nap fordul a föld körül, és az évnek az, hogy a föld megfordul a nap körül, a hétnek nincsen semmilyen természetes ciklusa. És semmilyen más eredete nincsen, csak ez, hogy azt mondja a Biblia, hogy 7 nap alatt teremtette az Isten, az eget, a földet és mindent, és abból a 7 napból egy, az pihenő nap. Ennyire egyszerű. Azért van nekünk 7 napos munkarendünk, mert az a teremtésre emlékeztet minket. A 7. napon megnyugovék, ezért a szombat napon azt megszentelé. Azt mondja a Tesszalonikai levélben, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Tehát azt mondja a Biblia is, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor az ne is egyék. Az akkor ne kapjon kaját. Mert hogy az Isten 6 napot adott az embernek arra, hogy dolgozzon. 6 nap munka, 1 nap pihenés, az az Istennel való közösség. Tehát a szombat az azért van a Bibliában kiemelt központi helyen, mert a szombat az a teremtés emlékünnepe. Azt akarja a Teremtő ezzel, hogy minden héten, minden szombaton emlékezzünk arra, hogy Teremtő, Isten teremtett minket is. A 4. parancsolat így összefoglalva az egyetlen olyan, amiben benne van az, hogy ki a törvényadó, benne van az, hogy mi az ő hatóköre, és olyan ez, mint egy, meg a jogcíme, és ez olyan, mint egy pecsét. Ha megnézzük, név, az Urad a te Istened, a rang az, hogy ő a Teremtő, és a fennhatóság az a menny és a föld. Olyan, mint egy pecsét. Ha most például megnéznénk a köztársasági elnök pecsétjét, akkor az van rajta, hogy a Magyar Köztársaság köztársasági elnöke. Az Magyarországra vonatkozik, és ő az elnök. Olyan, mint egy pecsét. Azt mondja, a 7. napra már az Ószövetségben is, adám nékik szombataimat is, hogy legyen jegyül, mint egy pecsétül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Azt mondja Jézus, és mondd el nékik, szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Itt Jézus azt mondja, hogy a szombat az azért van, hogy az ember pihenjen is. Az emberért van a szombat. Azért van, hogy pihenjen, és azért van, hogy emlékezzem. És aztán Jézus azt is csinálta, hogy olvashatjuk az evangéliumokban, méne Názáretben, ahol felnevelkedett, beméne szokása szerint beméne, szombatnapon a zsinagógába, és feláll olvasni. Jézusnak szokása volt szombaton elmenni a zsinagógába, mert hogy az egy szombatnap, az egy különleges nap. Ő tiszteletben tartotta a bibliai szombatnapot. Azt mondja a szombatnapra a Biblia, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat, nem űzött kettelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván. A Biblia azt mondja, hogy Ne folytass olyan dolgot, hogy pénzkeresés, ne folytass olyan dolgot, hogy szórakozás a szombatnapon. Mert ezekkel, ha ilyet csinálsz, ezekkel megsérted a szombatnapját. Hát akkor most honnan a vasárnap? Azt mondja a keresztény világ, hogy most vasárnapot ünneplünk. Vasárnap menjünk a templomba, honnan jött a vasárnap? Miből származik a vasárnap szó? Ez a nagy kérdés. Magyarországon a vasárnap szó az abból származik, hogy a vásárnap, vasárnap voltak a vásárok. A más nyelvekben, így például a német nyelven vagy az angol nyelven, a vasárnap az valójában a nap napja. Úgy hangzik, hogy Sunday, a nap napja. Sonntag, szintén a nap napja. De honnan van akkor ez a nap napja? A pogány világ annak idején a napot tekintette az Istennek. És ez, a katolikus világ így írja le, a pogány világ első számú Istene a nap volt. Ettől kezdve az egyház, mintha azt mondta volna, tartsuk meg a pogány nevet, a vasárnapot, a nap napját. Vasárnapot meg kell tisztítani és szentté tenni, és így a pogány Balder napisten ünnepe a keresztény világ szent napjává, Jézus Krisztus nyugalom napjává vált. Csak kérdés az, hogy ez biblikus-e. Nem? Azt mondja egy atya, hogy felajánl 10.000 dollárt. Most azért a dollár elég erős, szeretnének ilyen 2,2-2,3 millió forint körülbelül ez a 10.000 dollár. Szeretnének keresni ennyit? Szeretnél? Jó, oké. Hát akkor menjünk tovább. Azt mondja Enright atya, hosszabb idő óta tartom azt a felajánlást, hogy 10.000 dollárt fizetek annak, aki a Biblia alapján bebizonyítja nekem, hogy a vasárnapot kell megszentelni. A Bibliában nincs ilyen törvény, csak a Szent Katolikus Egyháznál létezik ilyen. A Biblia azt mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról. A katolikus egyház válasz erre a nem. Papi hatalmamnál fogva megszüntettem a szombat szentségét, és arra utasítom a világot, hogy a hét első napját szentelje meg. És lám, az egész világ térdet hajt a katolikus egyház parancsolata előtt. Általános kifogás, hogy a szombat megtartásának törvény nincs megerősítve az új szövetségben. Azért egy pillanatra megállnék itt. Tudjuk-e, hogy a karácsonykor mit ünneplünk valójában? Nem Jézus születését ünnepeljük. Az egy tökéletes pogány ünnepség volt, a Sol Invictus, a legyőzhetetlen napnak az ünnepe, ami arról szól, hogy a téli napfordulónál az emberek kimentek, hogy segítsék a napot, hogy legyőzze a sötétséget, mert onnantól kezdve, a téli napfordulótól kezdve a napoknak a hossza, a nappaloknak a hossza elkezd nőni. És ezért a pogányok kimentek, hatalmas nagy mágiákat raktak, meggyújtották, ebből van a gyertya karácsonyfánkon, és örökzöldeket hoztak azért, hogy azzal is mutassák, hogy ez le van győzve a tél, le van győzve a sötétség. Nem Jézus születésnapja. Jézus körülbelül valamikor ősszel született egyébként. Azt mondja Jézus, amikor mondja a tanítványoknak, hogy imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy amikor nektek menekülni kell, az ne szombatnapon legyen, mert az egy szent nap. Szombat vagy vasárnap? Ha Jézus elrendelte volna azt, hogy az ő feltámadását, a vasárnapot ünnepeljék, akkor ezt nyilván törvénybe rakta volna, és ezt a Bibliában elolvashattuk volna. De nincsen ennek nyoma. És az apostolok sem cselekedték, és az apostolok sem rendelték el. Ők sem mondták, hogy vasárnapot kellene ünnepelni. Ahogy Isten nem rendelte, és nem adta tudtunkra, hogy Jézus mikor született meg, hogy nehogy véletlenül már egy csecsemő kultuszt kreáljon az ember, abból, hogy Jézus valamelyik napon megszületett, ezért nem is adta meg a születés dátumát. És Jézus nem adta meg azt se, hogy az ő feltámadását külön meg kell ünnepelni. Nem adott ilyet. A Bibliában, ha megnézzük, 84-szer van benne az apostolok cselekedeteiben a szombat megünneplése. 84-szer. Egyetlen egyszer sincsen vasárnap. De hogy eldöntendő kérdés legyen, nézzük meg, hogy a mennyben mi lesz. Szombat vagy vasárnap? Nagyon egyszerűen a Biblia ezt is kategorikusan leszögezi. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. Tehát már az új földről beszél itt a Biblia. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Ott is ugyanez lesz a munkered. 6 nap munka, 1 nap az Istennel való közösség. Tehát a Biblia azt mondja, hogy még a mennyben is a szombatnap lesz az ünnepnap, a teremtés emlékünnepe. Hát most már csak akkor az a kérdés, hogy szombat vagy vasárnap, Isten vagy ember törvénye. Mit mond Jézus az emberi törvényekről? Azt mondja Jézus, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg. És mondánékik, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Apostolok cselekedeteiben pedig Péter azt mondja, felelvén pedig Péter és az apostolok mondának, inkább Istennek kell engedni, hogy nem az embereknek. Tehát, hogyha a parancsolatról van szó, akkor az emberi parancsolatokat el kell felejteni, és vissza kell menni az isteni parancsolatokhoz. Tehát szombat vagy vasárnap kérdése el van döntve, a Biblia alapján csak a szombat van, nincs vasárnapról szó. Megerősítette Jézus a törvényt és a 10 parancsolatot? Azt mondja Jézus, nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A mennyei atyám akarata a 10 parancsolatban van benne. De aztán Jézus azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. És azt mondja, hogy ő nem törölte el a törvényt. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Tehát Jézus nem törölte el a törvényt, hanem betöltötte. És akkor itt már megállhatunk ott, azt mondja Jézus, hogy ha ti engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. Most mondhatnánk azt, hogy hát akkor az atya parancsolatát vagy Jézus parancsolatát kell megtartani. Azt mondja Jézus, én és az atya egy vagyunk. Tehát az ő parancsolata, a 10 parancsolat, az az én parancsolatom is. Az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, az az atya parancsolata is. És akkor azt mondja a törvényről, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Felvetődik a kérdés, változtathattunk-e ezen a törvényen, vagy változtathott-e az idők során, vagy éppen kikerülhetette valamelyik törvény ebből az egészből. Hát azt tudom mondani, hogy ha a 10 parancsolatot betartanánk, itt lenne akkor a földi paradicsom, és akkor valóban eljutnánk oda, amit már Káinnak mond az Isten, mielőtt még megölné Ábelt. Azt mondja neki, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Az embernek az lenne a jó, ha emelt fővel járhatna, nem kellene lesütni a szemét, a fejét, vagy átmenni az utca másik oldalára, hogyha jön vele szembe valaki olyan, akivel valamilyen konfliktusa, vagy valamilyen tartozása, vagy adósága van. Ebből aztán az is látszik, hogy soha nem lesz kényelmes az Istennek engedelmeskedni, csak gondoljunk bele, hogy hát azért azok a törvények, amik ott le vannak írva a második kőtáblán, azokat azért elég nehéz betartani. Na nézzük, hogy akkor egységet képez a 10 parancsolat még. Azt mondja Jakab apostol, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, akkor az az egésznek a megrontásában bűnös. Tehát, hogyha csak az utolsó, a 10. parancsolatnak vétünk, már megrontottuk mind a 10-et. Ha csak a 4. parancsolatban vétünk, már megrontottuk az egész 10-et. Egy másik helyen azt mondja Jézus, az írás fel nem bontható. Egységes egészet alkot. És akkor nézzünk meg a Bibliának az első könyveiben, Mózes 5. könyvében, illetve a Jelenések könyvében, hogy mit ír a Bibliáról és a Biblia egységéről és egészéről, meg az emberi rendelésekről a Szentírás. Azt mondja, semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, tehát azt mondja, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el belőle. Hogy megtarthassátok az Úrnak a te isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. Ez ott van Mózes 5. könyvében, a Biblia legelején. Ez íródott 3500 évvel ezelőtt. Ugrunk 1500 évet tovább, és akkor megnézzük a Jelenések könyvét, azt írja. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, itt is azt mondja, ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz, a prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből. És a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Tehát a Bibliának az utolsó könyve a végén is azt mondja, hogy nem szabad hozzátenni, nem szabad elvenni belőle. És az elején is azt mondja. És ezt az egészet keretbe, ami benne van a Bibliában, ezt így keretbe foglalja ez a két rész, hogy se hozzá ne tegyetek, se el ne vegyetek. Tehát a törvény az egy olyan tükör, amelyikben mi megnézhetjük saját magunkat, és ezáltal láthatjuk a mi bűnünket. Szoktunk tükörbe nézni? Én minden reggel tükörbe nézek, amikor borotválkozom, és akkor nézegettem a ragyákat, bigyókat magamon, hogy milyen ocsmányú keltem már fel, megint ilyen ráncok, olyan haj, így áll, amúgy áll. Ez a külső. A Biblia azt mondja a 10 parancsolatra, az meg a belső. A lelki dolgaid. A tükör hibája az, hogyha én reggel ilyen gyűrötten, kócosan, bigyósan ébredek fel? Nem. Ha a tükörkép nem tetszik, az nem a tükör hibája. Hogyha a lelki tükörkép, amikor belenézünk a Biblia tükrébe, ha az nem tetszik, az nem a Biblia hibája. Az a mi hibánk. Azt mondja a Biblia, hogy ne legyenek néked idegen Isten, ne csinálj magadnak faragókép, ne imádj és ne tiszteld. Megismertük az Istent ezelőtt egy olyan három előadással, és azt tudjuk róla, hogy ő egy szerető, egy gondoskodó, egy féltő Isten. Nekünk így van a fordításban. De hogyha elolvassuk az eredeti héber szöveget, akkor nem ez van benne. Képzeljék el, hogy az eredeti héber szöveg az másképp szól. Úgy szól. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Nem azt mondja, hogy ne legyenek, azt mondja, nem lesznek. Azt mondja, ha te megismersz engem, és elfogadsz engem, akkor nem lesznek neked idegen isteneid én előttem. És a másik parancsolatban is azt mondja, hogy nem csinálsz magadnak faragott képet, nem imádod és nem tiszteled azokat. Nincs tiltás benne. Azt mondja az Isten, hogy ha te engem megismertél, akkor te ezt meg fogod tartani. Milyen érdekes, nem? Tehát azt mondja a Biblia, hogy nem csinálsz magadnak faragott képet, nem imádod és nem tiszteled azokat, mert megismertél engem. Ezt egy másik helyen a Biblia így írja le, és földindulás után tűzjöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És amikor Illés ezt hallotta, befedi az ő arcát palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá. Mit csinálsz itt, Illés? Az első emberpárnál emlékszünk rá, olvassuk el a Bibliába. Ott is megkérdezte, hogy hol vagy? Mintha nem tudta volna, hogy hol van, meg hogy mit követett el. Tehát visszatérünk akkor a kisdobos élet 6 pontjához. Kérdés az, hogy akkor voltak-e úttörők? Hát ha voltak, akkor az egy kérdés, hogy megérdemelték-e. Én azt gondolom, hogy nem. Na, akkor a 10 parancsolatnál meg kell állnunk abban, hogy betartható-e a 10 parancsolat. Hát látjuk, hogy ez szinte lehetetlen, és sokan úgy gondolják, hogy ezt megpróbálják betartani, és a zsidók is úgy gondolták, hogy megpróbálták betartani, és rengeteg különböző saját törvénnyel körülbástyázták, hogy betartsák. De hozzáteszem, hogy ezeknél mindegyiknél adtak egy feloldást, hogy hogy lehet kiártani a különböző törvényeket. De azt mondja Jézus, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Tehát az Isten meg tudja adni azt az erőt ehhez a dologhoz, hogy az ember be tudja tartani a 10 parancsolatot. De csak ő vele. Az ember önmagában erre képtelen. Miért kell betartani, vagy van-e következmény annak, ha nem tartjuk be? Hát a Biblia leírja, hogy van, igen. Amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. De hozzáteszi, bocsánat, Szenek azt mondja, hogy halál törvény nem büntetés, de azért hozzátesz a Biblia, hogy az ember halálában nem gyönyörködik az Isten. Azt mondja, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Tehát az Isten nem örül annak, hogyha meghal az ember, nem örül annak még, hogyha az állatok meghalnak, annak se. El kell olvasni Jónás próféta könyvét, amikor Ninivébe el kellett mennie, és ott azt mondja, hogy én ne szánjam a nagy várost, amelyben 120 ezer ember lakik, és még barom is sok van benne, állat is sok van benne. Ő szánja. Az Isten szánja még az embert is, és szánja az állatokat is. Na, vége felé tartunk, most még azt nézzük meg, hogy milyen lehet a mi viszonyunk a törvényhez. Azt mondja a Biblia, hogy négyféle állapotban lehetünk. Létezik a törvény nélküli állapot, létezik a törvény alatti állapot, a Krisztus törvényében való állapot, és az úgynevezett törvénytaposó állapot. Ez az utolsó, ez nagyon durvának tűnik, hogy törvénytaposó, de a Biblia azt mondja, hogy ilyen állapotok lehetnek, az ember ilyen viszonyal lehet a Bibliához, vagy a törvényhez. Azt mondja a törvény nélküli állapotra, mert amikor a pogányok, kinek törvényük nincsen. Vagyis vannak azok, akik nem ismerik a Bibliát, és nem ismerik az Isten törvényét, ezeket hívja a Biblia egységesen pogányoknak. Nem attól pogányok, mert hogy ők rossz emberek, hanem ők attól pogányok, hogy nem volt módjuk rá, vagy nem akarták megismerni. És azt mondja a Biblia, hogy e tudatlanságnak az idejét elnézi az Isten. Majd amikor az ítéletről lesz szó, akkor megnézzük, hogy ezekkel az emberekkel, akik nem ismerik az Isten törvényét, azok hogyan lesznek megítélve. Ma ezzel nem foglalkozunk. Annyit mond csak, hogy adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat. Tehát azt mondja a Biblia, hogy azért ezek az emberek is ismerik az Isten törvényét, mert bele van írva az ő szívükbe. Méghozzá úgy, hogy a lelkiismeret által. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Na nézzük akkor a törvény alatti állapotot. Azt mondja, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Mert a bűn ismerete a törvény által van. Tehát az, aki ismeri a 10 parancsolatot, és most már itt mindenki azt mondhatja, hogy ismeri a 10 parancsolatot, bekerültek a törvény alatti állapotba. Hoppá! Hoppá! Már törvény alatt vagyunk. Hozzáteszem, hogy a polgári törvénykezésben azt mondja, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Krisztus törvényében lévő állapot pedig már azt mondja, hogy ezek azok, akik ismerik a törvényt, és meg is tartják. Boldogok azok, akiknek útjuk fethetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Azt mondja, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait pedig nem nehezek. Pedig most itt olyan nagyon nehéznek tűnik ez a 10 parancsolat. De azt mondja a Biblia, hogy nem. Akik az Úr törvényében vannak, azoknak nem nehéz ezt megtartani. Tehát van a törvény alatti, és van a Krisztus törvényében való állapot. Hozzáteszem, hogy az, hogy a törvény alatti állapot, az egy átmeneti állapot. Abban nem sokáig lehet benn lenni. Mert akkor vagy az ember eljut abba az állapotba, vagy a Krisztus törvényében lévő állapot, vagy eljut abba az állapotra, amire azt mondja, hogy az a törvénytaposó állapot. Nézzük azt, hogy mit mond erre. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Tehát azt mondja, hogy ti ismertétek ugyan a törvényt, de elhagytátok, és nem gondoltatok, hogy ez bűn. És azt mondja, kifejezetten így mondja a Biblia, kik jól lehet az Isten végzését ismerik, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Tehát törvénytaposóvá az válik, akinek az ismerete megvan, de ellentétesen, szándékosan ellentétesen cselekszik. Blaise Pascal azt mondja erről. Mivel azonban az emberek nem tudták elérni, hogy mindenki kénytelen legyen engedelmeskedni az igazságnak, úgy intézték, hogy az legyen igazságos, ha az erőnek engedelmeskednek. Biblia pedig erre azt mondja, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét, a hazugságnak fognak hinni. És akkor tovább megy. A ti vétkeitek választottak el Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát ezek az emberek hiába fohászkodnak az Istenhez segítségért, nem hallgatja meg őket. Tarthatnánk egy rövid szünetet, hogy végig gondolja mindenki, hogy ki hol tart, melyik állapotban van a törvényhez való viszonyában. Én ezt arra bízom, hogy a hazafelé úton, vagy otthon, vagy a lefekvéskor a sötétben el lehet rajta gondolkodni. Következő alkalommal megnézzük a kereszténység a Biblia tükrében. Ez két részes lesz, és az első részben megnézzük azt, hogy mit tanít a Biblia, mit állít magáról a Biblia, megváltoztatható-e a Biblia, mi van a halál után, van-e halhatatlan lélek, üdvözíthet-e az egyház, ha igen, akkor melyik, ki a megváltó és a közbenjáró, ha egyszer meg vagyunk váltva, akkor az örökre megváltva szól-e, milyen a biblikus keresztség, meghintéses, bemerítéses, vagy valami más, ki bocsájthatja meg a bűnöket, a pap feloldozhat ez alól, vagy előre elrendelte az embernek a sorsa úgynevezett predestináció. Érdekes lesz? Igen. Hát akkor várom önöket holnap, és ma zárásként Még egyszer lesz egy ilyen, hogy verset fogok majd mondani. Ma zárásként elmondok egy verset. Vörös Sándor, Rongyszőnyeg 13. Ja, bocsánat, előjáróban annyit szeretnék elmondani. Ez az egyik kedvenc versem, és ide illik. Tehát Vörös Sándor, Rongyszőnyeg 13. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, és ámíthatom, becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bárcsak jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Köszönöm a figyelmet.